Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig kapcsolódjunk. Több mint egy koncertre számíthat az érdeklődő augusztus 29-én Ács Dominika és Olá Krisztián előadásában a BMC Opus Jazz Klubjában. Ács Dominika junior prímadíjas fuvola művésszel Kalmár András beszélget.
Ugye Olá Krisztián jazz zongorista, te tulajdonképpen a klasszikus zenéből jössz, de amit ti itt fogtok csinálni, az azért túlmutat egy koncertnek a keretein, hogy én ezt jól értem.
Igen, azt hiszem, hogy Krisztiánnal a közös munkánk során eljutottunk most ahhoz a szakaszhoz, hogy nagyon-nagyon szeretünk olyan projekteket megálmodni, amikben nem csupán zeneműveket teszünk egymás után sorba, hanem próbálunk valamilyen nagyobb koncepciót mentén gondolkodni, vagy valamilyen téma ötletéből kiindulni, és tulajdonképpen ennél a koncertnél is ez történt, hogy annyira megragadott minket Ingmar Bergmannak a világa, hogy így jött aztán ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha az egész koncertet és az összes műsorszámot is e köré a gondolat köré építenénk.
Ez elképesztő. Hol találkoztatok ti Ingmar Bergmannal? Azért kérdezem ezt így, mert hát Bergman egy nagyon nagy ikon, de hát azért ő leginkább az én szüleim generációjának a hőse volt, tehát a 60-as, 70-es években volt legfényesebb az ő csillaga, és nyilván most már azt gondolom, hogy filmklubokban vagy filmtörténészek előadásain lehet vele találkozni, de azért nem nagyon bukkannak föl a mozikban meg a tévécsatornákon klasszikus Bergman filmek.
Igen, hát a saját részemről a Bergman iránti rajongás az néhány évvel ezelőtt egy nyári esemény folytán kezdett el kialakulni. Elkezdtem először olvasni Bergmannak az életéről, aha, és aztán addig nem is láttam egyébként nagyon filmeket, hanem pont az a hozzáállás a művészethez, az alkotó művészethez. Így van, aha. igen, azt a könyvet, és egyszerűen annyira magával ragadott ez a fajta gondolkodásmód, hogy aztán elkezdtem egyszerre falni mindent, ami Bergmanhoz kapcsolódik, akkor megnéztem egy nyár során az összes fellehető filmet, a könyveket, a levelezéseket, és nagyon-nagyon magával ragadott ez a világ, és akkor már ez egy ilyen ötletként ott volt, hogy ebből mindenképpen szeretnék majd egy valamilyen produkciót csinálni, ami hozzá kapcsolódik, amit ő inspirál, és aztán most jött el ennek a pillanata, ugye idén mutattuk be ezt a produkciónkat Olá Krisztiánnal. Előtte egyébként még volt egy koncepció, hogy esetleg inkább a hűtlenek köré, de aztán annyira megfogott minket ez a cím, hogy tükör által homályosan, és annyira tudtuk azonosítani a saját dunkkal is, hogy végül egyértelműen ez volt a belső megérzés, hogy ez lesz ennek a produkciónak a címe.
Te is hogyan tetted Krisztiánt Bergman rajongóvá?
Azt hiszem, hogy korábban már Krisztián is Bergman rajongó volt, szerintem mindegyikünket nagyon érdekel ez a világ, ahol olyan részletekben menően foglalkozik az emberi lélekkel, az alkotó művészettel valaki, amivel nagyon-nagyon tudunk mind a ketten rezonálni, illetve valahogyan ezeknek a Bergman filmeknek a lassúsága nagyon-nagyon vissza tud repíteni egy ilyen nosztalgikus hangulatba, úgyhogy ezt a fajta alkotó munkát és műhely munkát is nagyon-nagyon szeretem ebben a bergmani világban.
Lassúsága, hát igen, nem számított ez mindig lassúnak, de hát hiába azért fölgyorsult a filmek ritmusa, és akkor mi az, amit csinálni fogtok? Hogyha jól tudom, fogtok Bergman film zenéket játszani, amik nem Bergman film zenék, hanem Bergman is hát nagyon sok klasszikus zenét használt a filmjeiben, és el is fognak hangzani részletek Bergman film vagy Bergman írásaiból, sőt, talán énekelni is fogsz.
Így van. Tulajdonképpen mindent bedobunk általában egy-egy produkció során a pakliba, hogy mi az, amivel tudunk élni egy produkció folyamán, és egyébként ez az első olyan előadásunk, összművészeti performanszunk, akár lehet így is nevezni, amit egy lélegzetvételben játszunk, igyekeztünk úgy megálmodni az egész dramaturgiát, hogy a legelejétől a legvégéig el tudjon úgy hangozni, hogy a közönség nem tapsol bele. Erre egyébként külön nem is kértük meg őket, akár a bemutató során sem, de szerintem sikerült megteremteni azt az atmoszférát, amitől mégis az egész egy kerek egész tud lenni aztán, és valóban használunk prózai elemeket, egyébként ennek is két rétege van, vannak bejátszások, és vannak élőben elhangzott idézetek Bergmantól, vagy kis dialógusok filmekből. Sokszor arra reflektálunk, hogy milyen belső monológok vannak akár a filmekben, akár írásokban, miket éreztünk mi inkább belső vívódásoknak, és mely részeket éreztük úgy, hogy azok valamiféleképpen inkább egy külső gondolatok. És ugyanígy a zenében is kétféle réteg született meg, mert vannak vannak felvett anyagaink is, és van, amikor a saját felvett zenénkre improvizálunk aztán rá, és ugyanúgy nyilvánvalóan van az élő része is, és itt valóban ugye az improvizáción túl klasszikus művek is elhangoznak, saját darabok is elhangoznak, Krisztián és a saját részemről is, és igen, az ének is egy eszközként megjelenik.
Ne felejtsük el elmondani, hogy ez a MOL Új Európa Alapítvány Felhangolva című programjának a része, mármint a koncert. Említetted, hogy vannak saját darabok is, hát mind a ketten zeneszerzők vagytok, Krisztián is és te is. Hogyan kombináljátok ezeket, vagy hogy működik az, amikor összeraktok egy ilyen, hát nagyon sokszínű, azt kell, hogy mondjam, hogy antológiát, hiszen mondtad, hogy vannak benne klasszikusok, vannak saját szerzemények, rájátszotok. Mi a munkamódszer? Mindenki hoz valamit, és azt mondja, hogy szerintem ez kéne, az kéne, és akkor valahogy összefűződik az egész egy láncá?
De alapvetően az fontos megjegyezni ennél a formációnál, hogy Krisztián valóban zeneszerző, én magam a zeneszerzőnek nem titulálom, hanem dalszerzőnek, és ebben nagy inspiráció az, hogy például Krisztián a saját dalaimat aztán hogyan viszi színre, és milyen izgalmas új fordulatokat mutat még meg benne, amiről még én sem tudtam. Tulajdonképpen a munkafolyamat az nagyon egyszerűen zajlik, amikor már nagyjából tudjuk a dramaturgiai felépítését egy-egy produkciónak, egyszerűen elkezdünk puzzle-ozni. Voltak olyan darabok, olyan művek, amiket nagyon szerettünk volna beletenni, úgy éreztük, hogy ez a bergmani világhoz nagyon-nagyon illik. Volt olyan kompozíció is például Krisztián részéről, amit szerettünk volna most már teljes egészében bemutatni, amin már dolgozott korábban. Volt nekem is olyan dalom, amit úgy éreztem, hogy megért arra, hogy most ezzel a formációval is már bemutassuk, és aztán tényleg mint egy puzzle-ként elkezdjük összeilleszteni a darabokat, és van, amikor egyébként nagyon fájóan le kell mondani egy-egy darabról, mert egyszerűen túl sok lenne, arányaiban nem megfelelő. Úgyhogy igyekszünk nagy önreflexióval és megfelelő kritikával magunk felé ezeket az arányokat jól eltalálni, mert azt hiszem ezeknél az összművészeti jellegű előadásoknál talán ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb elem, hogy megtaláljuk ezeket a megfelelő arányokat, akár a zene és a próza, akár hogy milyen lélegzetvétele, milyen tempója van egy előadásnak.
És ehhez kértek külső segítséget?
Igen, most kértünk segítséget. Rasek Zsófia dramaturg és rendező volt velünk a próba folyamatnak a legvégső szakaszán, amikor ő külső szemmel is ránézett, illetve nagyon nagy segítsége volt akár például a Zeneakadémián a technikusoknak, hiszen ez egy nagyon összetett produkció volt ilyen szempontból, hogy nagyon pontos időzítése volt akár a fényeknek, a bejátszásoknak, és ugye ezeket a dolgokat mi már a színpadról nem tudjuk kontrollálni, így nagyon fontos, hogy olyan technikai legyen mellettünk, akik ezeket pontosan tudják.
Hát persze, én nagyon örülök mindig, amikor azt hallom, hogy egy koncertnek van rendezője, ezt annyira még nem szokta meg a nagy közönség, időnként ilyen aréna méretű dolgoknál elhangzik, hogy ez vagy az rendezte, de tök jó azt hallani, hogy ilyen kamara előadásoknál is van rendező, nyilván ez egy sokkal összetettebb dolog, ahogy említetted. Mennyire lesz kihívás a BMC, mert azért ez egy kicsit más közeg, ugye az egy klasszikusan jazzcafé, ha nem a világ legjobb jazzcafé, az szerintem az, de hát azért ott asztaloknál ülnek az emberek, szóval semmiképpen se egy színházi közeg.
Igen. Volt már szerencsém egyébként ott az Opuszban részt venni olyan koncerten, hallgatóként, ahol szintén Harcsa Veronikának egy koncertjén, ahol szintén így egy lélegzetvételben adták elő a műsorukat, és azt gondolom, hogy ez leginkább az előadónak a felelőssége, hogy megteremtse ezt a fajta atmoszférát. Tehát ha ez a vágy van bennünk, akkor azt gondolom, hogy kellő energiával és kellő koncentrációval és a közönség megfelelő vezetésével el tudjuk érni ezt a hangulatot, hogy az ember ne egy kávéházban érezze magát. Úgyhogy egyébként pedig az Opusznak ez az intimebb, bensőségesebb hangulata pedig mindenképpen ad egy plusz szerintem hozzá, úgyhogy izgalmas ezeket az előadásokat kipróbálni különböző terekben, amikor akár a színpad magasság vagy a közönségtől való távolság is nagyon nagy különbségeket tud hozzáadni.
Hát igen, meg azért ott zseniális az akusztika, ezt ne felejtsük el. Dominika, aki ismer téged, az tudja, hogy te ilyen nagy határátlépő, vagy inkább azt mondom, hogy határsértő vagy. Szóval jöttél a jöttél a, hát a klasszikus zeneakadémiai világból. Szerintem egy kicsit a generációdra is jellemző az, hogy azért kacsingatnak jobbra-balra, erre-arra, ki a jazz, ki a világzene, ki a népzene felé, szóval próbálják kicsit áttörni, vagy kitágítani a kereteket, de Krisztiánnal például hol találkoztál, hiszen neki teljesen más a háttere, ha úgy tetszik.
Igen, ez egy izgalmas dolog, mert Krisztiánt annó még az MA diplomámnak a kapcsán pont egy olyan kortárs darabnak a játszásánál felkértem, hogy ő is legyen részevő, és sajnos akkor nem jött össze. Én egyébként korábban előtt nem ismertem őt, hanem csak ajánlás útján hallottam róla, és aztán később összesodort minket az élet egy teljesen alternatív, egyébként könnyű zenei produkcióban, és aztán ott tulajdonképpen az első beszélgetések alkalmával annyira egyértelművé vált, hogy nekünk dolgoznunk kell együtt, hogy nagyon hasonló az a művészeti hozzáállás, az a gondolkodásmód, az elhivatottság, tényleg az a zenének az a szenvedélyes szeretete, hogy mindenféleképpen szerettünk volna aztán közös produkciót. És igen, ez egy izgalmas út volt, amit járunk, és amit talán most már elég nagyot ebből bejártunk, hiszen míg az én oldalamról nekem sokat kellett oldódnom és fejlődnöm abban, ahogyan például improvizálok, vagy ahogyan tulajdonképpen jazzesebb darabokhoz hozzáállok, vagy ahogyan előadom őket, és azt hiszem, hogy neki pedig egy kihívás volt az, hogy a klasszikus daraboknál, hiszen itt ugyanúgy elhangzik akár Mahler, vagy Johann Sebastian Bach, nagyon sok klasszikus zeneszerző művét játsszuk, hogy ő hogyan tudjon igazán oldottan és felszabadultan játszani valaki mellett, aki 100%-ig ennek szentelte az életét korábban. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas út, és azt is szoktuk mondani, hogy ilyen szempontból mi egymásnak voltunk a tükrei, és igyekeztünk egymásból erőt meríteni, hogy ezeket a gátlásokat aztán le tudjuk bontani, és pont emiatt lett egy nagyon érdekes fúzió szerintem ez a duó, hiszen mind a ketten ugyanazt szeretnénk, csak a más oldalról megközelítve, és szeretnénk, hogy tényleg tudjunk reflektálni a világra, hogy ez nagyon-nagyon fontos a számunkra, hogy 21. századi kortárs előadóként nem csupán le kell játszanunk, ami a kottában van, hanem milyennél sokkal alkotó természetűbb muzsikusok vagyunk.
Te, és ezt a szenvedét, vagy ezt a repertoárt, ezt a programot, akár ezt a darabot nem viszitek külföldre? Hiszen Bergman azért univerzális, nyilván vannak olyan magyar művészek, akik szintén, de hogy azért izgalmas lenne ezzel kicsit bejárni a világot, és nyilván hát a szövegfordításokkal ez megoldható lenne.
Igen, ez egy nagy vágyunk, és az abban bízom, hogy a formációnknak ez egy következő lépése lehet, és szintlépése lehet, hogy bemutathatjuk produkciónkat külföldön is, és ezen most már dolgozunk, és mindig ott van a listánkon, hogy ez érik ez a dolog, hogy ezeket a produkciókat bemutassuk külföldön is.
Te nem hagy nyugodni engem azért ez a Bergman dolog, hogy mi az, ami, hát azt kell mondjam, szóval valakit, aki annyira távol áll ettől a korszaktól, ettől az időszaktól, ennyire megfog ebben a valóban, hát teljesen más világban, ahol azért nagyon másképp működtek a dolgok. Eleve ugye, hát Svédország amúgy is ugye egy másképp összetett világ volt akkor is a 60-as, 70-es években, szóval mi az, ami benned elindított, vagy megpendített valamit, hogy stílszerű legyek?
Leginkább az, ahogyan az emberek kapcsolatához áll Bergman, számomra az a lenyűgöző az ő alkotásaiban, hogy tényleg, ahogy mondod is, hogy nyilván rengeteg idő azóta eltelt, és mégis az emberi lélek, vagy az emberi reakciók, a kommunikáció ugyanott lesz hibás, ugyanott volt hibás 50 évvel ezelőtt is, mint ahol most is ugyanúgy el tudjuk hibázni, és számomra ez a nagyon-nagyon megható és megindító, hogy azokból a történetekből én is ugyanúgy magamra tudok ismerni, illetve az a részlet gazdagsága, és azok a nüanszok, és azok a nagyon-nagyon apró finomságok, amiket meg tud mutatni két ember kapcsolatában, az számomra lenyűgöző. És tényleg ezek a filmek olyan mesterművek az én tekintetemben, aminek ugyanolyan tökéletes dinamikája, tempója, lélegzetvétele lehet, mint egy zeneműnek. Nagyon-nagyon sok analógiát tudok találni ezekben a művekben, mint a zeneművekben akár.
Te is mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, fiúknak, lányoknak, de valahogy a fuvola az inkább egy ilyen lányos hangszer, ha én ezt jól sejtem. Szóval akik ezt a pályát választják, hogy egyszerűen csak tetszik nekik az, amit te csinálsz. Hogy nyilván tanulni kell, gyakorolni kell, menni kell, de hogy hol van ennek a határa, vagy hol vannak a perspektívák ebben a hangszerben, vagy egyáltalán a klasszikus előadó művészeti pályában. Most arra gondolok, ugye van rólad az a nagyon aranyos anekdóta, hogy 10 évesen fölmentél a fuvoláddal Horgas Eszterhez a koncertje után, és azt mondtad, hogy játszani szeretnél vele, és benne volt annyi pedagógia ösztön, meg kedvesség, meg gyerekszeretet, meg minden, hogy azt mondta, hogy persze. Hol találnak a mai fiatalok ilyen jellegű embereket, ilyen jellegű pedagógusokat, vagy akár téged is kereshetnek? Nem tudom, hogy te például foglalkozol a tanítással.
Igen, igen, most már jó régóta a tanítás is az életem része, és az is egyébként egy hatalmas tükör, amit a gyerekek mutatnak, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas, és az egyik legnehezebb foglalkozásnak, szakmának, vagy hivatásnak találom a tanári pályát is, ugye abszolút én is tanítok zenét, és nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, illetve felnőttekkel is adott esetben. Pont egyébként talán a legnagyobb tanács, amit, vagy a legnagyobb tanulás, amit Horgas Eszter nekem átadott, ez, ennek a sok évnek a hozományaként ez a kifejezés, hogy kreatív önismeret, ő mindig arra ösztökélt minket, hogy elsősorban igyekezzünk önmagunkat megismerni nagyon aktív módon. Ő mindig aktivizált minket arra, hogy nézzünk filmeket, hogy nézzünk kiállításokat, járjunk a helyekre, járjanak, vagy kapjunk benyomásokat az élettől, hogy tényleg próbáljuk meg megtapasztalni azt, hogy mi az, amivel mi jobban megismerhetjük magunkat aktív és kreatív módon. És tulajdonképpen ez a fajta kreatív önismeret, ez a kreatív hozzáállás az élethez hozza aztán azt, hogy az ember elhivatott lehet, és nem csupán a pálya felé, hanem az élet felé. Tehát azt gondolom, hogy amennyire én szeretem a szakmámat, amennyire szeretek zenélni, szeretek megálmodni és létrehozni produkciókat, legalább ugyanannyira szeretem élni az életemet, ugyanannyira szeretem az emberi kapcsolataimat, ugyanannyira szeretek napozni, ugyanannyira szeretek nyaralni. Tehát, hogy inkább ez egy fajta életfelfogás, hogy az ember legyen olyan állapotban, legyen a lelke olyan állapotban, hogy azok aztán, hogy meg tudjon aztán telni az emlékekkel.
Hát ebben egészen biztos, hogy igazad van. Te is akkor nehezet fogok kérdezni, Domi, hogy hol látod magad 10 év múlva, vagy hogy látod magad? Vagy van esetleg neked olyan vágyad, hogy valahol föllépni, vagy valakivel játszani, vagy valamit előadni?
Hú, hát 10 év az tényleg hosszú idő, akkor lassan 40 éves leszek. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy egyébként a helyemben vagyok, tehát ha hasonló dolgokat tudok csinálni, mint amit most, annak nagyon-nagyon fogok örülni. Az nagy vágyam, hogy az, amit most tudok csinálni itthon, azt ki tudjam terjeszteni egy nemzetközi szintre is, hogy ezek a produkciók egyébként, amiket formációk is, amikben most benne vagyok, akár a Trium, akár a Krisztiánnal alkotott produkcióm, az tudjon tovább élni egyébként, illetve nyilván a magánéletemben is vannak olyan dolgok, amiket már 10 év múlva mondjuk másképp látok, mint most, de minden esetre ebben a közegben élni és létezni, és nagyon sokat alkotni, és ennek mindig megtalálni az arányait, hogy mennyi az előadó művészet, mennyi az alkotó művészet, és mennyi a tanítás. Azt hiszem, hogy szakmai téren mindenképpen ez a legnagyobb vágyak, illetve vannak azért olyan előadók, akikkel nagyon szeretnék majd együtt játszani, néha írok ilyen kis listát is, hogy ott legyen azért a...
Azt hittem, hogy nekik.
Az idő is el fog következni, a jó időzítésre azért néha várni kell, de sok ilyen van egyébként, akivel már abszolút ott is már elkezdődött akár a kommunikáció, és majd szeretnénk a jövőben közös projektet.
Ács Dominika junior primadíjas fuvala művésszel Kalmár András beszélgetett. Hírekkel folytatjuk, aztán az egészségünkkel foglalkozunk picit. A következő megálló az egészségkód itt a hétvégi menet.